Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevébe jövünk eléd, hálódással, magasztalással és dicsérettel. Köszönjük, Úr Jézus, a kiontott drága szent véredet, amely igazzá tett bennünket, és így beléphetünk a trónterembe, és meghajthatjuk a lényünket a te hatalmasságod előtt, atyám. Megköszönjük a végtelen szeretetedet, amivel körülveszel bennünket, és hálákat adunk, atyám, a te dicsőségedét, amely megláttatik rajtunk. Köszönjük neked a bevégzett munkát, amit Krisztusban adtál nekünk. És köszönjük, hogy győzedelmes életet élhetünk. Járhatunk abban a győzelemben, amit Krisztus megszerzett a számunkra. Köszönjük, Úr Jézus, a megtört testedet, amellyel elhordoztad a betegséget. És hálákat adunk, atyám, hogy Krisztusban megáldottunk minden szellemi áldással, és minden szükségünk betöltetett. Dicsőséges-e Jézus Krisztusban, feljebb, mint elképzelnénk. Köszönjük, atyám, hogy te bőkezű vagy. Köszönjük, atyám, hogy te egy szerető atya vagy. És mi is szeretünk téged. És azzal fejezzük ki a szeretetünket, hogy engedelmeskedünk neked. Engedelmeskedünk abban, hogy végrehajtsuk a te akaratodat itt a földön. Ellenállunk, ördög, kitartjuk a Szentvért bőséggel, és megtiltjuk, hogy belépj a szentek felségterületére. Mindannyiunk portáját a Szentvérrel hintjük meg. Megáldjuk mindazokat, akik a gyülekezethez tartoznak, a szeretteikkel együtt. Megáldjuk azokat, akik a szívünk tábláján vannak, a Jézus nevében. Dicsérünk, magasztalunk, és áldjuk, atyám, a drága szent nevedet. Köszönjük, hogy egybe gyülekezhetünk a mai napon is, és szólhatjuk a te csodálatos igédet, hinthetjük a világosságot az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Bátorítsd a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy szabad vagy. Szeretettel köszöntünk benneteket. Az angyalus tanítását biztos, hogy most van az időzítése. Hát a visszajelzések is pozitívak. A kapcsolódó anyagok is éppen most jönnek elő, a kislányoknak a bizonyságai. Tegnap találkoztam a Joshua Mills-nek egy anyagával, neki is voltak angyali megtapasztalásai. Folytatjuk az angyalokról szól sorozatunkat. A 9. rész következik, égi létra. Az első pont acélus hit. A hívők a múltban sokat vesződtek a sötétség angyalaival, mert nem volt ismeretük arról, hogy miként működjenek együtt a világosság angyalaival. Az utolsó napokban Sátán felgerjed, mert tudja, hogy rövid az ideje, és tudja, hogy láncokra lesz verve. Jelenések 12.12-ben nézzük az igét.
Annak okáért örüljetek egek, és akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van.
Amen. Hát akik a mennyben vannak, azok örüljenek, akik elragadtattak, vagy már korábban ugye átköltöztek, de akik itt maradnak a földön a 7 év alatt, azok kemény helyzet elé állnak. Különösen az utolsó időkben tapasztaljuk azt, hogy a sötétség erői felgerjednek. Ki akarják magukat tombolni, de igazából a 7 év alatt fog az ördög legjobban örjöngeni. Mert rövidülnek a napjai. Vághatja a centimétert. De nekünk nem kell megrémülnünk tőle. Mert mi megtanultuk, hogy hogyan foglalkozzunk hatalommal, az ördög omladozó birodalmával. Tudjuk ugyanis, hogy a kegyelem korszakának hamarosan vége, aztán a 7 év is egy rövid időszak, és utána jön a millenniumi időszak, az 1000 év, a békesség, a nyugalom, ami a teremtésnek a 7. napjának a szimbolikus képe, jelentése. Tehát a millenniumban az ördög meg lesz kötözve. Ebben az 1000 évben csak szeretet és csak békesség lesz. 1 János 5.19-es.
Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel.
Amen.
Amen.
A világ a sötétségben bukdácsol. Mi történik akkor, hogyha az ember kimegy a sötétbe, és nincs zseblámpája, nincs holdvilág, akkor esik el, aminek neki megy, megüti magát. De nekünk világosság adatott, és nekünk abban kell járnunk. Egy ószövetségi előképet nézzünk meg a 2 Mózes 10-ben, a 21-től a 23-as versig. Ez a 9. csapás Egyiptomra. 2 Mózes 10-es, 21-től 23-ig.
És mondta az Úr Mózesnek, nyújts ki a te kezedet az ég felé, hogy legyen sötétség Egyiptom földjén, és pedig tapintható sötétség. És kinyújtál Mózes az ő kezét az ég felé, és sűrű sötétség lett egész Egyiptom földjén 3 napig. Nem látták egymást, és senki sem kelt fel az ő helyéből 3 napig, de Izrael minden fiának világosság volt az ő lakhelyében.
Amen. Ez a sötétség, a korom sötétség, a vak sötétség, az orromig nem látok sötétség. Nem bírtak felkelni, mert semmit nem láttak az egyiptomiak. Az Egyiptom a világot jelképezi. A világ ma is sötétségben van. De Isten népénél Egyiptom földjén világosság ragyogott. Ma mi hordozzuk a világosságot. Mert bennünk van az Úr Jézus, és az ige birtokunkban van. 2 Mózes 12.23.
Mikor által megy az Úr, hogy megverje az egyiptombelieket, és meglátja a vért a szemöldökfán és a két ajtófélen, Elmegy az Úr az ajtó mellett, és nem engedi, hogy a pusztító bemenjen öldökölni a ti házaitokba.
Amen. Ez az utolsó napokra is igaz. Az ellenség körülöttünk ólálkodik, és szeretne bennünket megérinteni. Nekünk tudnunk kell, hogyan őrizzük meg a felségterületünket a határsértőkkel szemben. És ahogy Ószövetségben már ereje volt a vérnek, pedig az csak egy paknak a vére volt, és ahogy megjelölték az ajtófélfát, a pusztító nem ment be, mennyivel erőteljesebb az Úr Jézus vére, amely értünk kiontatott. Tehát a Szentvér ima, az egy nagyon fontos ima, ha nem is az egészet, de részleteket minden nap célszerű elmondani belőle. Szentvér aláhelyezni az utunkat, a napunkat, az ügyeinket, a teendőinket. Ahhoz, hogy az ellenséget a kerítésen kívül tudjuk tartani, ehhez be kell fogadnunk a szellemünkbe az igei tudást, hogy a hitünk megacélosodjon. Második pont, ötféle szolgálat. Az angyalok szolgálatának öt fajtáját különböztetjük meg. Olvassuk el a Zsoltárok 103-ból a 20-tól 21-ig, mert ez négy pontot felölel.
Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő parancsait, figyelmezvén az ő igéjének elhangzására. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői.
Amen. Amen. Az ötféle szolgálatból az első, az angyalok áldják az Urat. A második, figyelmeznek az ige elhangzására, amikor mi a szánkon kimondjuk. A harmadik, megcselekszik Isten igéjét a földön. A negyedik, Isten akaratának a teljesítői. Tehát véghez viszik Isten akaratát a földön. És az ötödik, Isten képviseletében szolgáló, felhatalmazott küldöttek. Ehhez a zsidó 1.14-esige társul.
Avagy nem szolgáló szellemeké mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik öröklik az üdvösséget.
Amen. Tehát Isten küldi az angyalokat a földre, hogy szolgáljanak felénk. Hallanod kell az angyalokról szóló tanítást, hogy a hited kiépülhessen ebben. Lorey Thompson, akitől származik ez a sorozat, ő is hallott már tanítást az angyalok szolgálatáról, de a hitét még nem tudta kiárasztani például a természet feletti adósság eltörlés területén. Ehhez magának kellett elkezdeni tanulmányozni a Bibliában az angyalok szolgálatát, hogy a hite fölemelkedjen, megerősödjön, fellépjen egy következő szintre. Szüksége volt, hogy megtudja, hogyan működik a szellemvilág, és milyen összefüggések vannak. A Szent Szellem terelte az igében, imádkozott, és válaszokat, kijelentéseket kapott. Megértette az oldáskötés hatalmát, hogy ha mi a szavainkkal ágyt parancsolunk, akkor az angyalok leállítják a sötétség erőinek a munkáját. Sok esetben akkor is munkálkodnak az angyalok a háttérben, amikor nem is gondolunk rá, vagy nem látjuk őket, mert általában nem látjuk az angyalokat. Ne gondolkodj soha a vereségben, és ne is készülj arra, hogy kudarcot vallasz valamilyen területen. Nekünk Krisztusban okvetlenül nyernünk kell, mert a mennyei atyánk túl nagy árat fizetett, hogy szabadságban járhassunk. Fejezd be az önsajnálatot, menj előre bátran, járj a világosságban és a krisztusi győzelemben. Ezt úgy tehetjük meg, ahogy Pál leírta a Filippi 3.14-ben.
De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtem, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekifeszülve, Célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.
Amen. Ebből az igéből nemrégen egy pesti tanítás alapján kaptam mélyebb megértést és nagyobb világosságot. Korábban ugye arról hallottunk tanítást, hogy a múltat le kell zárni, el kell felejteni. Mert a múlt történelem nem lehet megváltoztatni. De egy teljes új képet kaptam erről. Igazából ennek a helyes értelmezése a következő. A múltban azokat a dolgokat kell lezárnunk, és elfelejtkeznünk róla, amelyek lehúznának bennünket, hogyha folyton azon gondolkodnánk. De bizonyos értelemben a múltra vissza kell tekintenünk, hogy lássuk a különbséget, hogy például mennyit növekedtünk. Akár szellemben, akár anyagiakban, bármi másban. Tehát fontos az igét egy szélesebb látószöggel nézni. Mert ezt megmutatta a Szent Szellem, hogy nem lehetünk szűklátókörűek. Tehát ami sérelemért a múltban, azt lezárjuk. Amit elrontottunk, lezárjuk. Mert azon hiába rágódunk. Azt úgyse tudjuk megváltoztatni. Hogyha a múltban rágódunk, akkor a hitünket lezárjuk. Mert meg lehet keseredni, meg lehet szomorodni, és ahogy egyik pásztor szájából hallottam, Ádámmal kapcsolatban mondta, hogy amit tett az édenkertben, az egy céltévesztés volt. És néha mi is eltévesztjük a célt itt a Földön. Mert nem figyelünk előképpen a Szent Szellemre, vagy testből cselekszünk, tehát sok oka lehet annak. Lényeg az, hogy ami lehúzna, azt le kell zárnunk. Az a múlt, az a feledés tengere. Ugye, hogy nagyobb a világosságunk ebből az igéből? De bizonyos dolgok miatt vissza kell emlékeznünk. Honnan jöttünk, és most hol tartunk? És hálát adni Istennek, hogy ekkora növekedést adott. Akárcsak az ige ismeretben, akár bármi másban. Vagy pedig azért is vissza kell emlékeznünk, hogy milyen tanítást kaptunk a múltban. Azt se szabad elfelejteni. Az is a múlt. Nagyon sok dolog cseng a fülemben, amit az elmúlt 20 év alatt hallottam, és a Szent Szellem előhozza ezeket. Tehát nem lehet kategorikusan azt kijelenteni, hogy a múltat mind elfelejtjük. A múltban vannak szép emlékeink is. Tehát, hogyha nem engedjük meg azt, hogy a tekintetünket a problémák súlya lehúzza, és Jézusra tudunk tekinteni folyamatosan, akkor a hitünk erősödni fog, növekedni fog, és meg tudjuk harcolni a hit szép harcát, és meg tudjuk ragadni azt az örökséget, amit Krisztusban kaptunk. Egyébként sem emberekkel kell harcolnunk, mert nem emberekkel van a problémánk, hanem a szellemi erőkkel. A mi hadviselésünk a szellemi. Bármerre is jársz, az angyalok veled lesznek, és minden igei dolgokban támogatnak. Kihangsúlyozom, hogy igei dolgokban. Nem régen hangzott el talán a múlt héten, hogyha az ember a saját igájába hajtja a nyakát, akkor az egy önfejűség. Tehát Isten csak abban tud bennünket támogatni, amikor mi az igének megfelelően gondolkodunk, cselekszünk, szólunk. Az angyalok együtt utaznak velünk, bármerre is megyünk, de még vendégként is felbukkalhatnak. Ezt a Zsidó 13.2-ben nézzük meg.
A vendég szeretetről el ne felejtkezzetek, mert ezáltal némelyek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg.
Amen. Amikor hitben elérsz egy szintet, amikor a szellemi növekedésedben a következő lépcsőre lépsz, akkor nem kell már tovább várakoznod, hanem hittel áraszt ki, küld ki az angyalt munkára. Adj neki feladatot. A hívők többsége sajnos alvó óriás, mert nem élnek a Krisztusban kapott hatalmukkal. Azért óriások, mert Krisztusban mi hatalmasak vagyunk, a nagyobban bennünk. De hogyha nem cselekszünk ez alapján, akkor igazából egy alvó óriások vagyunk. Rá kellene ébredni, hogy mi egyé tétettünk az Úrral, ezért bizalommal számíthatunk és támaszkodhatunk rá. Mindenkor és minden helyzetben. Isten a nap 24 órájában a rendelkezésünkre áll. Sajnos sok helyen csak gyülekezetestit játszanak, és elképzelésük sincs arról, hogy milyen az igazi gyülekezet. Az igazi gyülekezet az gyakorolja hatalmát, és uralkodik Krisztus által a helyzetek felett, a körülmények felett. Harmadik pont, négy út. Az angyalod ma is itt van veled, és kísér minden utadon, és éjjel ott áll az ágyad mellett. És olyan megérzésem volt tegnap este, hogy ott áll az ágyam mellett, nem nyitottam ki a szememet, de mintha egy világosság vett volna körül. És ahogy növekszünk az angyalokról szóló tanítások által az ismeretben, mind jobban megtapasztaljuk a működésüket. Neked attól nem kell megijedned, hogyha meglátnád az angyalodat. Attól kellene megrémülnöd, ha egyet se látnál melletted. Mit gondolsz? Ki gondoskodott rólad, amikor kevesebbet foglalkoztál az igével, és kevesebbet imádkoztál? Csak is az angyalod. Az angyaloknak bejárásuk van a földre, a nyitott égbolton keresztül. És a mennyei csatornákat mi nyitjuk meg? Ezt megtaláljátok otthon a Malakiás 3.10-nek a második felében. Mi lehetőséget kaptunk arra, hogy a megnyílt menny alatt élhessünk. Így hozzáférésünk van az angyalokhoz. Négy útja van annak, hogy behívjuk az angyalokat az életünkbe. Felsorolom, és utána részletezzük. Az egyik, Isten igéjének a kimondása. A kettes, az engedelmességünk által. A hármas, a dicsőítés által. A négyes, az ige helyes használata által. Az első út, Isten igéjének a szellemben való kimondása által hívhatjuk be az angyalokat. Amikor helyes az indítékunk, akkor az angyalok szolgálnak felénk. De amikor helytelen az életvitelünk, helytelen a hozzáállásunk, akkor nem várhatjuk el, hogy szolgáljanak felénk az angyalok. Tehát a hozzáállás nagyon fontos, hogy egy helyzethez, egy ügyhöz hogyan állunk hozzá. Megsértődünk, utána irigykedünk. Ezek nem jó hozzáállások. Némely ember azt hiszi, hogy rossz hozzáállással is bármit keresztül imádkozhat. Közben az imájuk harmadgyenge, vagy olyan gyenge, mint egy babatipegés. Ahhoz, hogy a szavaink szellemi erőt képviseljenek, el kell határolni magunkat attól, hogy beleüssük az órunkat mások dolgába, kritizáljunk vagy megítéljünk másokat, mert ez mind ajtót nyit az ellenség számára. A keresztény szótárban szerepel az a szó, hogy megtérés. Igazából a megtérés és az újjászületés között különbség van. Az újjászületés az, amikor valaki befogadja Jézust a szívébe. A megtérés pedig az, amikor felismeri, hogy rossz úton halad, és visszafordul. Visszatér a helyes irányba. De a megtérésnek igen széles a skálája. Nem csak a cselekedetekre vonatkozik. Meg kell térnünk a gondolatainkban, az igéhez hasonlóan kell gondolkodnunk, és meg kell térnünk a szánknak is, hogy azt szóljuk, amit Isten a szánkba adott, az ő igéjét. A második út az engedelmesség. Ehhez hozzá kapcsolódik a készségesség és a hajlandóság. Az angyalok számára tudatosan megnyithatjuk az ajtót, az ég csatornáit, és ennek egyik eszköze az Istennek való engedelmességünk. Az Ézsaiás 1.19-et olvassuk el. Ez volt a múlt héten is, úgy emlékszem.
Ha hajlandók és engedelmesek lesztek, e föld javaival éltek.
Amen. Mit jelent ez? Kenneth Hagin könyvéből egy rövid részletet fel fogunk olvasni. Nagyon szépen kifejti Hagin, hogy ő ezt hogyan tapasztalta meg, illetve hogyan cselekedte meg. Ezt a végén majd felolvassuk. Minden keresztény életében fontos terület az engedelmesség. Amikor engedelmeskedünk, akkor igazából Istennek engedelmeskedünk. Mondok egy példát. Sok évvel ezelőtt a Békevár oldalon valaki felfedezett egy tanítást. Egy külföldi pásztornak a tanítását. Aztán ez eljutott az előjárónk fülébe, és felhívta a telefonon, hogy azt azonnal vegyem le onnan. Mert egy kakukktojás. Tehát valami sánta. Nem kérdeztem, hogy melyik része az. Nem kezdtem el okoskodni. Nem kezdtem el háborogni. Leültem a gép mellé, és azt a tanítást levettem. És amikor én engedelmeskedtem a pásztoromnak, akkor igazából Istennek engedelmeskedtem. És itt kapcsolódik össze az engedelmesség, a készségesség, a hajlandóság. Mert lehet valaki engedelmes, de nyögve nyelősen teszi meg a dolgot. Az már nem készséges. És mit mondott az ige? Hogyha engedelmesek, készségesek és hajlandók vagytok, akkor bővölködni fogtok. Tehát az anyagi bővölködésnek lehet akadálya az, hogy az ember az egyiket vagy a másikat nem teljesíti be. Nem teljesíti be a készségességet, vagy a hajlandóságot, vagy az engedelmességet. A harmadik út a dicsőítés. És főképpen gondoljatok arra, amikor a gyülekezet együtt imádja Istent. Főképp a pesti alkalmakra. Amikor a több százan és egy felkent dicséretvezetővel, mert ez szintén lehozza az angyaloknak a jelenlétét. És nem egyszer volt az, hogy ima konferencián, amikor fönn voltunk, többen hallottak ugye angyali énekeket. Angyali kórust hallottak többen. Az angyalok tudják, milyen Isten igazi imádása. Amikor árad a dicsőítés, az angyalok le és fel járkálnak az égi létrán, szolgálnak felénk, és áldásokat hoznak. A negyedik út. Az ige helyes használata által belépésük van az angyaloknak a földre. Hogy megoldásokat hozzanak a helyzeteinkre. Miután az ige megváltoztatja a helyzeteket a hívők életében, így a gyülekezetekben is békesség uralkodik. Olvassuk el az egyszerű fordításból az 1 Mózes 28-ban, a 10-től 17-ig. Jákob rajtóriája szerepel itt.
Jákob tehát útnak indult Beérsebából Hárán felé. Mikor beesteledett, keresett egy helyet, ahol eltöltheti az éjszakát. Lefeküdt, a feje alá tett egy követ, és elaludt. Ekkor álmot látott. Egy hosszú lépcsőt, amely a földről egészen a mennybe vezetett. A lépcsőn Isten angyalai jártak föl és alá. A lépcső mellett maga az örökkévaló állt, és ezt mondta neki. Én vagyok az örökkévaló, atyádnak, Ábrahámnak istene, és Izsáknak istene. Neked és leszármazottjaidnak adom a földet, amelyen fekszel. Leszármazottjaid olyan sokan lesznek, mint a homokszemek a földön, és elterjednek nyugatra, keletre, északra és délre. Meg fogom áldani a föld minden nemzetségét általad és a leszármazottjaid által. Lásd meg, én veled vagyok, megőrizlek, és gondodat viselem, akárhová mész, és visszahozlak erre a földre. Soha el nem hagylak, és mindazt beteljesítem, amit neked mondtam. Mikor másnap reggel Jákob fölébredt, megijedt. Azt mondta magában: bizony, itt van az örökkévaló, és én nem is tudtam, milyen félelmetes ez a hely, Isten háza és a menny kapuja.
Amen. Amen. Az angyalok a mai napon is ugyanúgy járkálnak fel és le a szellemi létrán, mint ahogy Jákob látta az álmában. Amikor szükséged látod, hogy angyalokra van szükséged, akkor kiálts fel: Uram, engedd le a létrát, és küldj le angyalokat. Az angyalok a szellemi birodalommal élnek, általában nem látjuk őket, de ettől még valóságosak. És már sokszor hallottátok azt, hogy a szellemi világ sokkal valóságosabb, mint a fizikai. A szellemi világ volt előbb, és a fizikai világ lett utána, a teremtés során. Tehát a fizikai világ a szellemi világnak csak egy másolata. És ugyanígy működnek az imáink is. Először a szellemi világban kell, hogy megfogadjon, és utána nyilvánul meg a fizikai világban. Hogyha megismered az angyalodat, és a körülötte levő segítő angyalokat, innentől kezdve már nem akarsz nélkülük élni. Kenneth Hagin Bibliai kulcsok az anyagi bővölködése című könyvéből olvasunk egy részletet a 41. oldaltól. Ő saját bőrén tapasztalta meg, hogy mi a különbség az engedelmeskedés és a készségesség között.
Ézsaiás 1.19. Ha készségesek és engedelmesek lesztek, a föld javait fogjátok enni. 1940. King James verzió alapján. 1949-ben hagytam el az utolsó gyülekezetemet, és az úgynevezett utazó szolgálatba kezdtem. Gyülekezetről gyülekezetre jártam, ébredési összejöveteleket tartva. Már egy évet töltöttem így el, és megragadtam az igeverset, ami azt mondja: ha készségesek és engedelmesek lesztek, a föld javait fogjátok enni. De egyáltalán nem mondhattam el, hogy a föld javait eszem. Az autóm teljesen elhasználódott. Amikor eladtam, alig kaptam érte valamit. 3 adós levelem volt, 3 különböző bankban. Az autó eladása pedig csak arra volt elég, hogy kifizessem az adós levelek kamatát, hogy megújítsam a hitelszerződéseket, és vegyek a gyerekeknek néhány ruhát. És mindezekkel számot vetettem, és az Úrhoz fordultam imában a pénzügyi helyzetemmel kapcsolatban. Távol voltam az otthonomtól, összejöveteleket tartottam. Böjtöltem, és minden nap szóltam az Úrhoz a helyzetemmel kapcsolatban. Azt mondtam: Uram, te látod, én engedelmeskedtem neked, amikor te azt mondtad, hogy hagyjam el azt a gyülekezetet, amit pásztoroltam, és menjek el a területi szolgálatba. Én megtettem, amit mondtál. Azt mondtad, ha hajlandók és engedelmesek lesztek, a föld javait fogjátok enni. Nos, Uram, itt van, amennyit fizetett nekem a gyülekezet, meg a bútorozott lakás, a legjobb pásztorlak, amiben valaha is éltünk. Minden rezsit fizettek, és valószínűleg az élelmünk felét is, mert csak hordták az ételt a parókiára. Minden konferenciára elküldtek minket, amin szükséges volt részt vennünk. A gyülekezet fizette az oda- és visszautunkat, sokszor még új öltönyt is ők vettek nekem, és a feleségemnek új ruhát. Azért küldtek el bennünket a jónak ígérkező konferenciákra, mert őket képviseltük. Megmutattam az Úrnak a leírt számokat. Most viszont, Uram, folytattam, itt van az egész bevételem erre az évre. Ez minden penni, amit kaptam ebben az évben. Készpénzben $1200 kevesebb volt annál, amennyit az előző évben kaptam. Ráadásul nekem kellett fizetnem az utazási költségeket, a lakbéremet és a rezsit is abból a pénzből, amit az összejövetelekért kaptam az utazószolgálat során. Nekem kellett fizetnem a szükséges konferenciák úti költségeit is. Ez elvitte a fizetésem nagy részét, körülbelül a felét. Hozzátettem, uram, láthatod, hogy mennyivel jobb dolgom lenne most, ha ott maradtam volna, ahol voltam. Ők azt akarták, hogy maradjak. A gyülekezet vezetősége azt mondta, Hégen testvér, maradj nálunk, mi megválasztunk téged pásztornak korlátlan időre. Te csak maradj Jézus eljöveteléig. Tulajdonképpen én is szerettem volna, mert ez volt a legkényelmesebb hely, ahol vala is voltunk, pásztori munkánk éveit egybevetve. A lehető legjobb pásztori lakásban éltünk, a mindenkori legnagyobb fizetésünket kaptuk. A gyülekezet sikeresen működött, de az Úr azt mondta, menj! Így én elmentem. Azt mondtam, nos, Uram, én engedelmeskedtem neked. Ha te nem szóltál volna nekem, és emberi szempontokat tekintve teljesen elégedett lettem volna, ha ott maradok, ahol vagyok. Én ezt a természetes nézőpontból mondtam, nem a szellemiből, mert amikor szellemiek vagyunk, engedelmeskedni kívánunk Istennek. A hústest azonban nem mindig mutat hajlandóságot. Azt mondtam az Úrnak, én engedelmeskedtem neked, most viszont egy háromszobás lakásban élünk, nincs rendes otthona a gyermekeimnek, nincsenek megfelelően öltöztetve, nincsenek megfelelően táplálva. Nyilvánvaló, hogy nem élünk-e föld javaival. Hajlandónak és engedelmesnek kell lenned. Ezt mondtam az Úrnak, és idéztem az Ézsaiás 1.19-et. Körülbelül a harmadik napon pedig az Úr szólt hozzám, épp olyan módon, ahogy más hívőkhöz is szól. Ezt hívjuk a csendes kis hangnak. Azt mondta, te azért nem élsz-e földi javaival, mert nem felelsz meg a kívánalmaknak. Megkérdeztem, mit akarsz azzal mondani, hogy nem felelek meg a kívánalmaknak? Én engedelmeskedtem neked. Az az ige azt mondja, ha készségesek és engedelmesek lesztek. Pontosan ezt mondja, válaszolta az Úr. Te pedig megfelelsz az engedelmesség szempontjából, de nem felelsz meg a készségesség szempontjából. Ezért nem felelsz meg. Örömmel közölhetem veled, hogy Isten igéje mindig igaz. A Biblia azt mondja, inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug. Róma 3:4. És ha te nem eszed a föld javait, ennek az lehet az oka, hogy nem töltöd be a feltételeket. Az Úr azt mondta nekem, igen, valóban engedelmeskedtél nekem, elhagytad azt a gyülekezetet, de nem készségesen tetted. Most kérlek, ne mondd nekem azt, hogy hosszú időbe telik készségesnek lenni. Én ezt jobban tudom. Amikor az Úr ezt mondta nekem, 10 másodpercen belül készséges voltam. Csak egy kis változtatást végeztem a szellememben. Majd azt mondtam, Uram, most már kész vagyok. Én készen állok arra, hogy egyem a föld javait. Én készséges vagyok. Tudom, hogy készséges vagyok. Te tudod, hogy én készséges vagyok, és az ördög is tudja, hogy készséges vagyok. Természetesen a készségességhez és az engedelmességhez hozzátartozik, hogy az indítékaidat tisztán őrizd meg. Isten az ember szívét nézi, és ő tudja, hogy mi motiválja az ember cselekedeteit. Ha valakinek az indítékai nem helyesek, megtérésre van szüksége és arra, hogy végrehajtsa a megfelelő változtatásokat. Isten nem fogja megáldani azt, akinek nem tiszták az indítékai. Nem, az ilyen embernek készségességre és engedelmességre van szüksége és arra, hogy kiigazítsa az indítékait. Én elrendeztem a készségesség és az engedelmesség részét, és tudtam, hogy helyesek az indítékaim. De mivel a föld javait szándékoztam enni, az Úrnak ezen felül meg kellett változtatnia a gondolkodásomat. Ki kellett igazítani a gondolkodásomat, és összhangba hozni azzal, amit az ige mond a bővölködés tárgykörében. Ezek az okok, amik miatt az emberek nem eszik a föld javait. És ez csupán azért van, mert nem abban a könyvben élnek, ami elmondja nekik, hogyan kell ezt megtenniük.
Amen. Amen. Ez a történet kicsit terjengős, és hosszan dödögött az úrral, hogy uram, hát lásd meg, hogy milyen helyzetem van, mondta Hégen, az úr pedig válaszolt. És ebből a történetből nagyon egyértelműen kiviláglik, hogy különbség van a készségesség és a hajlandóság között. És ettől függ például az anyagi bővölködésünk, az a javaink. Ettől is. Sok mindentől függnek dolgok, meg összefügg a szellemi világban nagyon sok minden. De itt van egy élő példa. Aki előttünk járt, hagyott ránk egy olyan példát, mint a levelekben az apostolok, hogy ez nála így működött. Isten megmutatta, hogy igenis különbség van, és nagy szerepe van az Isten iránti engedelmességünknek, meg a készségességünknek. Mert az igét Hégen is megtalálta, és felfedezte, hogy a föld javai, tehát a gazdagság, a jólét, csak ennek van feltétele. Megköszönjük az Úrnak, hogy ilyen vonalon tudunk haladni, és Hégen tanításaiból táplálkozni. Nem véletlenül akart az ördög eltenni lábalól, amikor megszületett, mert a bába asszony úgy vélte, hogy halva született, és le is tett az ágy lábához. Most ugrik be, hogy amit a múlt héten mondtam, hogyha valakinek van valamilyen megpróbáltatása, akkor egy elhívás előtt áll. És Hégen is már a születése pillanatában ott volt a megpróbáltatás. Hogy mondják, a meccsbe partvonalra tették. És egyszer csak felfigyeltek rá, hogy mintha lélegezne. És akkor felöltöztették. És Istennek egy nagy szolgálója lett. Tizenvalahány esetben jelent meg az Úr Jézus, és személyesen tanította. Tehát azért hiteles az ő vonala. Mi is hégeniták vagyunk, mondhatjuk így. Mert haladunk azon a vonalon, amit ő előttünk már bejárt. És ez a sok könyv, ami itt van, meg tanítás, kazetta, videó, ezek csak az épülésünkre vannak, hogyha megnyitjuk a szívünket és befogadjuk ezeket. Halleluja! Köszönjük a Szent Szellemnek, hogy munkálkodott. Már a dicséret alatt otthon érzékelhető volt fülben gyógyító kenet. Aztán megjelent a bokában, térdben, fejben, deréktájon. Még a vesetájékon is megjelent gyógyító kenet. Vál, melkas rész. Igazából, ha a veseterületén van gyógyító kenet, akkor mondhatjuk, hogy a kis medencében, az alvasi részen. Ott munkálkodik az Úr. Hittel rátesszük a kezünket a hozott kelmékre, szövetekre az Úr Jézus Krisztus szent nevében, és kiárasztjuk Isten dicsőséges erejét, a feltámadás erejét. Áradj kenet, áradj kenet! Köszönjük, Atyám, hogy az igédből tudjuk, hogy a kenet raktározódik a szövetekbe, így eljut az otthonokba, eljut a betegekhez. És amikor hittel a testekhez érintik, a kenet kiárad, és megtöri az igát a Jézus nevében. Lehullanak a bilincsek. Kiesik a szög a falból. Leesik a teher, és megsemmisül, mert összetörik darabokra. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszt bevégzett munkáját. Köszönjük, hogy Te fogadtad a testedben a sebeket, hogy mi ma épségben élhessünk. Megváltva a betegségtől, a szegénységtől, és köszönjük az örök életünket a Jézus nevében. Amen. Van még egy kis üzenet. Juncához pottyant be ez az üzenet a mai napon, és nagyon megérintette a szívét. Ő nem tudta, hogy ma milyen tanítás lesz, de vannak kapcsolódó gondolatok. Úgyhogy néhány sort ebből felolvasnék. Az 5 Mózes 29-es vers alapján indul. A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a mi fiainké mindörökké. Hogy a törvénynek minden igéjét beteljesítsük. A titok szó hallatán rögtön mindenki kíváncsi lesz, nincs ez más, hogy a keresztényeknél sem. A mai gyülekezetekben épp ezért láthatjuk az érdekes, fura, sőt bizarr megnyilvánulásokat, Mivel mindenki szeretne valami újjal előrukkolni, ami nincs sehol máshol, hogy általa gyűjtsenek maguknak hallgatóságot. Ez egy nagy csapda. Nem magunk mellé kell gyűjteni az embereket, hanem Jézusnak kell gyűjtenünk. Nekünk azt kell cselekedni, amelyet már kijelentett számunkra Isten. Ha pedig ezt nézzük, akkor bizony elég nagy hiányosságokat fedezhetünk fel, hiszen a törvény megtartását, más néven Isten akaratát nem szeretik betölteni. Pedig Isten az akaratát már régen tudotta velünk, nem várni kell megerősítésre, hanem meg kell cselekedni. Az Istennek való engedelmességünk fejezi ki az Isten iránt való szeretetünket, még ha ez sokaknak nem is tetszik. És a János Evangélium 14.15 írja, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartjátok. Nem a bizarr megnyilvánulásokra kíváncsi Isten, hanem az engedelmességünkre. Ez az, amiből olvas Isten, hogy valóban szeretjük-e őt. Ez pedig az idők végének közeledtével elhalványul. Szinte majdnem eltűnik, mármint a szeretet. Mert a Máté Evangélium írja a 24-ben, hogy a szeretet sokakban meghidegül. Ez a szeretet hidegül meg, és ebből is tudjuk, hogy közel van Jézusnak az eljövetele. Az Isten iránt érzett szeretetünket pedig egy gyors tesztelés alá vethetjük, hogy vajon megtartjuk-e a parancsolatait, vagy sem. Ha nem tartjuk meg, úgy tartalmatlanul cseng szánkból a megvallás, hogy szeretlek Isten. Nem lehetünk restek, akik az Úr országának az építésén munkálkodnak. Nem lehetünk terméketlenek, akik idejében nem termik meg Istennek a gyümölcsöt. Nem lehetünk érzelgősek és magunkat sajnálók, akik nem szolgálják Istent. Minden nap döntések sorozatán megyünk át. Minden nap emlékeztetni kell magunkat arra, hogy jól döntsünk, Isten szerint cselekedjünk, mert Istent ezáltal dicsőítjük meg. Ez egy érdekes kis üzenet. Most jött egy igen, azáltal ugye, hogy magunkat sajnálunk. Tehát az önsajnálat, ez benne volt a tanításban is. A mai tanítás meg ez az üzenet összecseng. Van egy olyan ige, amik azt mondja, hogy meg ne keseredjünk, meg ne szomorodjunk. Mert ez zavart kelt bennünk, és másokat is megzavarhatunk. Nézzük meg a Zsidó 12.15-öt.
Ügyeljetek arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne hajoljon, hogy a keserűség bármely gyökere felnövekedve zavart ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön.
Határozottan emlékszem arra, hogy erről Sanders pásztor is tanított, hogyha valami folytán megkeseredünk, nem megy úgy az életünk, a munkánk, a szolgálatunk, vagy nincs hozzá olaj, és mégis akarjuk csinálni, akkor jön egy megkeseredés. Ez egy szellemi zavartságot okoz. Hogy Uram, most mit csináljak? Merre menjek? Jól teszem? Nem jól teszem? És akkor zakatol az embernek az elméje. És aki belekerül egy ilyen helyzetbe, arról ez a szellemiség átragadhat a többiekre, és arról szól az ige. Ehhez kapcsolódik a Galata 5.10.
Bízom bennetek az Úrban, hogy ti sem lesztek más értelemben. Aki azonban titeket megzavar, hordozni fogja az ítéletet, bárki legyen is az.
Tehát most, ha valaki megkeseredik, és egy zavartság szelleme uralja, és ezzel másokat megfertőz, akkor igazából ő egy ítélet alá fog kerülni. A két ige ezt mondja, legalábbis nekem. Nektek is ezt mondja? És hát ez most, hogy az Úr összeszerkesztette, ez egy csoda. Van egy olyan mondás, hogy az élve eltemetett érzelmek nem halnak meg. Hogyha valakiben egy kérdés fölmerül, és azt nem teszi fel valamilyen oknál fogva, akkor az folyamatosan dolgozik benne. Tehát a kérdés célszerű, ha nem akarja nyilvánosan, akkor lehet. írásban lehet, telefonon lehet, akármilyen módon, de a kérdéseket ez miatt célszerű tisztázni. Az imák előbb vagy utóbb megvalósulást nyernek. Az egyszeri baktert is megkérdezték, mikor jön a vonat. Azt mondta, hogy előbb vagy utóbb, de jönni fog. Köszönjük a figyelmeteket, a nyitott szíveteket, jövő héten találkozunk, várunk szeretettel.
Szeretet áradjon köztünk, szeretet nyúljon bennünk, szeretet őrcsön bennünket, hadd lesz nekünk, Urunk, hadd legyünk testvéri szívvel, mindnyájan engem bennem, robbantsa rángra szívünket,
adottak vagytok.